Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért, ami ember voltunkban közeledünk most a te dolgaidhoz, azok meg isteni dolgok, és tudjuk azt, hogy mi nem juthatunk ezeknek a közelébe, ha csak nem jön segítségünkre a te szent lelked. Édesatyánk, hadd tanuljuk ma este is még inkább, hogy mennyei dolgokhoz mennyei erők kellenek. Szeretnénk kérni, amiket énekeltünk most, hogy jöjjön segítségünkre a te lelked, amikor szól az igehirdető, mert nincs olyan tudomány és tudós, aki meg tudná magyarázni a te dolgaidat nekünk, ha te nem segítesz. És nincs az a vívő közeg, amelyik oda vihetné a szívünkhöz a szót, hogy a szívünkig érjen, ha nem a te lelked jön segítségünkre. És nincs az a bölcsesség és szuggesztív készség, ami elvégezhetné bennünk a te dolgaidat és munkáidat, ha nem a te lelked jön segítségünkre. Édesatyánk, minden módon rá vagyunk szorulva szent lelkedre, de köszönjük, hogy te azt szívesen adod. Köszönjük, hogy láthatjuk a pünkös történetéből, hogy te beteljesíted ígéreteidet. Köszönjük, hogy nem sokat kellett várni a te tanítványaidnak sem, hogy hamarosan elküldted mennybe meneteled után. És köszönjük, hogy más módon és újféle módon jelentetted ki magad a tieidnek. Úr Jézus, ezt is kérjük most tőled, hogy olyan oldaladról, olyan jellemvonásodat, olyan újféleségedet, ahonnan még nem ismerünk téged, kérünk, hogy jelensd ki magad nekünk, hogy jobban megismerhessünk, és többet tudjunk rólad, és sokkal inkább azonosulhassunk veled. Kérünk most egyenként, ami személyes sorsunkba való belépésedért, dolgainkba való behatolásodért, szeretetteljes eligazításodért. Hadd imádkozzunk most azért az asszonytestvérünkért, akivel itt találkoztunk az Isten tisztelet elején is, akit kár és bosszúságért. Kérünk, Urunk, hogy te vigasztald meg az ő szívét, adj neki békességet is, segíts, hogy a ma estének a dolgait el tudja rendezni. Kérünk, Urunk, azért, hogy világosíts meg saját dolgainkban, földi, evilági, családi, személyes ügyeinkben is. A te lelked által és a te neved dicsőségére tedd mindezt. Ámen. Testvérek, Isten ígét a Sámuel első könyvéből fogom olvasni, a 16. részből, a 14-től a 25. versig terjedő szakaszt. És az Úrnak lelke eltávozott Saultól, és gonosz lélek kezdte gyötörni őt, amely az Úrtól küldetett. És mondának neki az ő szolgái, íme most az Istentől küldött gonosz lélek gyötör téged. Parancsoljon azért a mi Urunk szolgáidnak, ki körülötted vannak, hogy keressenek olyan embert, aki tudja a hárfát pengetni, és mikor az Istentől küldött gonosz lélek rád jön, pengesse kezével, hogy te megkönnyebbülj. És mondd a Saul az ő szolgáinak, keressetek tehát számomra olyan embert, aki jól tud hárfázni, és hozzátok el hozzám. Akkor felelt egy a szolgák közül, és mondta, íme én láttam Betlehemben Isainak egyik fiát, aki tud hárfázni, aki erős vitéz, és hadakozó férfiú, értelmes és szép ember, és az Úr vele van. Követeket küld azért Saul Isaihoz, és mondta, küld hozzám a fiadat Dávidod, aki a juhok mellett van. Isai pedig vett egy szamarat, egy kenyeret, egy tömlő bort és egy kecskegödőjét, és elküldi Saulnak az ő fiától, Dávidtól. Mikor pedig Dávid elment Saulhoz, és megállt előtte, az igen megszerette őt, és a fegyver hordozójává tette. És elkülde Saul Isaihoz mondván, maradjon Dávid én nálam, mert igen megkedveltem őt. És lő, hogy amikor az Istennek lelke Saulon volt, vette Dávid a hárfát, és kezével pengette azt, Saul pedig megkönnyebbült, és jobban lett, és a gonosz lélek eltávozott tőle. A Sámuel könyve izgalmas történetei közül való ez az epizód, és először néhány mondatban összefoglalnám magát a történetet, hogy értsük és az összefüggéseibe is belehelyezzük. Saul, akiről szó van, aki a történetnek a főszereplője, ő Izrael első királya volt. És azt tudjuk róla, hogy amikor Isten kiválasztotta őt erre a feladatra, akkor el is látta őt az ő szent lelkével. Csodálkoztak is Saulon, hogy úgy prófétált, mint egy a proféták közül. Isten szent lelkének a jelenléte meglátszott rajta. Egyébként egy egyszerű parasztfiú volt. Semmi különös, nem volt az ő felmenői között, sem nagy hadvezér, sem politikus, még csak gazdagnak sem mondhattuk, de Isten őt választotta erre a feladatra, és fel is hatalmazta őt azokkal az erőkkel, amikre szüksége volt. És valóban ez a tapasztalatlan, mindenféle előtanulmányokat nélkülöző fiú, az elején remekül végezte a szolgálatát. Azt látjuk, hogy győztes csatákat vezetett. Hogy nagyon jól irányítgatta Isten népét. Nagyon jól pásztorolta őket. Nem volt semmi gond, és úgy tűnik, hogy köré szerveződött a nép, egységet is tudott teremteni. Az elején minden esetre jól mentek a dolgok. És aztán azt látjuk egy ponton, ezeket a történeteket most nem mesélem el, de Saul a király önállósította magát. Amikor egy picit megerősödött a foglalkozásában, és úgy érezte, hogy ez most már neki egyedül is megy, akkor kezdett leválni az Isten függésről, kezdett leválni Isten vezetéséről, és a saját feje és döntései után ment. És ilyenkor történik a tragédia, hogyha valaki visszavonja Istentől az ő akaratát, amikor Saul nem akar már Istenre hagyatkozni, és az ő kontrollja alatt élni. Ha valaki visszavonja Istentől az ő akaratát, akkor attól Isten visszavonja az ő szent lelkét. És ez a tragédia történik meg Saullal, hogy utána elkezdenek zavarosak lenni körülötte a dolgok. Elkezd a nép nagy bajba kerülni. Elkezdenek sorakozni a vesztes csaták. Elkezdenek jönni a politikai zűrzavarok. És azt olvasok, hogy egy ponton túl Saul idegileg is és lelkileg is kezd összeomlani és megsötétedni. Odáig eljut egyébként ebben a lelki megsötétedésben, hogy jó soktól kér tanácsot. Miután Sámuel a prófita már nem áll mellette, és ő nagyon egyedül érzi magát, akkor ilyen istentelen erőket hív segítségül, hogy neki megmondják, hogy merre van a tovább, és mi lesz itt a jövő. És azt látjuk itt, egy olyan helyzetben látjuk, amikor a kiüresedett szívében, amiből eltávozik Isten lelke, megérkezik a gonosz lélek, ami szintén Istentől küldetett, és Saul kezd nagyon-nagyon rosszul lenni. Nem szeretném azt mondani, hogy különböző idegi vagy depressziós tünetek jelentkeznek rajta, mert nem akarom, hogy most összekeverjük a dolgokat, de a lényeg, hogy az ő lelki rosszul létét észreveszik a szolgái. És azt mondják neki, hogy Uram király, talán a zeneterápia segíthet. Abban a korban is ismerték az emberek a zenének a hatását, ma is ismerjük, hathat ránk pozitívan is, hathat ránk negatívan is. És azt mondják, hogy olyan ember kellene, aki jó zenél, aki ügyesen pengeti a lantot, és így kerül Dávid Saul palotájába. És működik is a zeneterápia, azt olvassuk itt, hogy amikor Dávid hárfázott, akkor Saul király mindig megkönnyebbült. Ez a terápia azonban nem húzta ki őt a mélységből, a sorsa innentől kezdve is csak lefelé megy, ez csak tüneti kezelés, amit Dávid elér nála. Az a történetének a vége, hogy egy nagyon tragikus csatában, amiben maga köré gyűjti a népet, és az összes fiai is elmennek vele harcolni, végül is veszít, és ott hal meg ő maga is, és meghalnak a fiai is, és tulajdonképpen nem is lesz folytatás az ő királyságának, mert Isten közben elvette tőle a királyságot, és nem az ő dinasztiája örökli a trónt, és nem az ő utódai folytatják az országlást Izrael vezetésében. Ez tehát az ószövetségi történet, és én két témaköré szeretném csoportosítani az üzeneteket. Az egyik az, hogy néhány általános, pünkösdről szóló üzenetet olvassunk ki ebből a történetből, vagy beszéljünk át, gondoljunk át. Mert hogy arccal pünköst felé vagyunk most már ezen a héten. Az első kérdés az, és ez nagyon izgalmas kérdés, sokak számára a legizgalmasabb kérdés, hogy kicsoda hát a Szentlélek. Már a második századtól kezdve, amikor az atyák teológiát írtak, vagy egymás közt teológiában is beszélgettek, akkor megfogalmazták a Szentlélket úgy, hogy ő örökkévaló Isten, aki az atyával és a fiúval egyenlő, és egy lényegű. Örökkévaló Isten, aki az atyával és a fiúval egyenlő, és egy lényegű. Aztán fontos az, hogy a Szentlélek az személy, mint hogy az atya és a fiú is személy, a Szentlélek is személy. Olvasunk ilyen mondatot a Bibliában, hogy meg ne szomorítsátok az Istennek köztetek lakó lelkét. Vagyis megszomoríthatjuk Isten szent lelkét úgy, mint hogy egy személyt megszomorítunk. És ilyenkor látjuk a bibliai történetekből, meg ismerjük a saját életünkből is, hogy amikor megszomorítjuk Isten szent lelkét, akkor ő többnyire visszavonul. Akkor átadja nekünk az irányítást, amit átvettünk tőle, nem távozik ugyan el tőlünk, de el tudjuk azt érni, hogy megszomorodik, és a háttérbe vonul, és nem irányít már minket. Mit csinál Isten szent lelke? Én a gyerekeknek úgy szoktam megfogalmazni, hogy Isten szent lelke, az ő harmadik személye, a Szent Háromság harmadik személye, egyenlő Isten, amikor akcióban van. Isten, amikor cselekszik. Amikor Isten cselekszik, mindig az ő szent lelke van ott jelen. Mindig annak az erőterébe kerülnek a történet szereplői. Mindig az az erőtér hat a történet szereplőire. És ha visszagondolunk, hogy mennyire igaz, hogy Isten cselekvésénél jelen van a Szentlélek, akkor a Biblia első lapjain olvassuk, hogy a teremtésnél, amikor még káosz volt a Földön, akkor Isten szent lelke lebegett a vizek felett. Már ott ezt fontosnak tartja leírni a Szentírás, hogy jelen van Isten drága lelke. És ha szabad így fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy Isten szent lelke mindig az, aki a teremtés munkáját végzi. Nem csak akkor, amikor Isten eget, földet és füvet és fát és állatot és embert teremtett, hanem azóta is az újjáteremtés munkájában, a lelki teremtés munkájában mindig Isten szent lelke van nagy töménységben jelen, amikor ez megtörténik. Erről sokat tudnának vallani a hívő testvérek, azt gondolom, akik megéltek már egy-egy olyan konferenciát, ahol sokan nyitottak hitre, vagy olyan igehirdetési alkalmakat, vagy bizonyságtételi alkalmakat, vagy beszélgetéseket, vagy imaközösséget, vagy éneklést, ahol tapasztalható módon jelen volt Isten szent lelke. És mindenféle földi dolgokon és földi érzéseken túl tudott emelni bennünket, és szinte azt éreztük, hogy Isten közelségében és közelében vagyunk. A teremtést tulajdonítanám tehát a Szentlélek legfontosabb munkájának. Hogy volt ő pünkösd előtt? Pünkösd előtt is dolgozott Isten szent lelke? Hogyan? Mi a különbség a pünkösd előtti és a pünkösd utáni Szentlélek munkáiban, vagy a Szentlélekkel telt emberekben? Testvérek, az Ószövetségben azt látjuk, hogy ott is kapták Isten szent emberei az ő lelkét egy-egy konkrét feladatra. Ámos, aki egy egyszerű parasztember volt, miközben a kertjét rendezte, aközben vette Istentől a parancsot, hogy mit csináljon, hova menjen és mit mondjon, és ehhez hozzárendelte Isten az ő szent lelkét, és ő ezzel az erővel el tudta végezni a rábízott feladatot. És aztán visszament az ő mezejére, és kapált tovább. Mindig visszavonásig volt érvényes Isten lelkének a jelenléte. Pünkösd után azonban, Jézus Krisztus óta, azt látjuk, hogy az Úr Jézus kereszthalála mindenki számára, nem csak a proféták és Isten különleges munkásai számára, hanem mindenki számára elérhetővé tette, lehetővé tette azt, hogy Isten lelkét kapják, vagyis hogy közvetlenül tudjanak Istennel társalogni, hogy ők közvetlenül kapjanak Istentől szót és vezetést, hogy megértsék közvetlenül, hogy Istennek mi az ő terve az életükkel, mi az akarata az életünkkel, hogy közvetlenül kapjunk tőle vezetést, és közvetlenül kapjunk erőt is. Az erőforrást is közvetlenül rákapcsolt bennünket Isten az ő szent lelkére, és lehetőséget adott erre nekünk. Olyan drága az Úr Jézus, amikor elmondja ezt a János evangéliumában, hogy akik befogadják őt, azt mondja, hogy azokhoz oda megyünk, az én atyám és én, és nála lakozunk. És nála lakozunk. Lakozást vesz az ember szívébe. És hogyha akarjuk, hogy ebben a megtiszteltetésben legyen részünk, hogy a mi törékeny cserépedényünk, a mi testünk Isten drága lelkének a templom lehet, amiben ő lakozást vehet személyesen, a nagy Isten maga az ő lelke által, akkor ő ebben szíves szeretettel részesít bennünket. Igen ám, de ennek van egy feltétele, mégpedig az a feltétele, áld az Isten szent lelket azoknak, akik néki engednek, akik neki engedelmeskednek. Tehát ez a feltétele, hogy engedjünk a lélek indításának, buzdításának, tiltásának, kontrolljának, visszafogó vagy előre mozdító erejének. Tehát addig lakozik ő nálunk, vagy lakozhat nálunk aktívan, amíg mi annak engedelmeskedünk. Vagyis kaphatjuk, vehetjük Isten szent lelkét, de sose kapjuk a birtokunkba. Ezt nagyon-nagyon fontos megértenünk, mert mostanában ilyen zűrzavaros prédikációkat is szoktam hallani, ahol az van, hogy most akkor megkapjuk Isten lelkét, és akkor ezt majd mi felhasználjuk, ami szolgálatunkban. Nincs ilyen, hogy felhasználjuk Isten lelkét, ami szolgálatunkban. Ő használ minket az ő szolgálatában. Nincs ilyen, hogy aztán mi majd rendelkezünk Isten lelkével, és adagoljuk majd annak, akinek akarjuk. hanem az, hogy ő rendelkezik velünk. A Nikodémus történetben az áll, hogy a szél fú, ahová akar. És nem tudod, honnan jön és hová megy. Hallod az zúgását, látod a jeleit. De nem tudod őt birtokolni, és nem tudod irányítani. És testvérek, ez a titka a Szentléleknek, és ez a titka a kereszténységnek, és a legnehezebb pontja, hogy hagyjuk-e magunkat így vitetni, és így sodortatni Isten lelkétől, hogy vállaljuk ezt a fajta kiszolgáltatottságot, hogy ő nem adja birtokunkba magát, hanem ő Isten. Isten, Isten. És mint ahogy Mózes népe kellett, hogy várjon, hogy most megy tovább a tűzoszlop, vagy nem megy. Ma itt alszunk, vagy odébb alszunk 5 kilométerrel? Nem voltak a maguk urai, hanem vezetésre voltak szorulva, és vezetés után közlekedtek, és működtek, és éltek, és szervezték az életüket. Ugyanúgy Isten lelkének is ez a titka, hogy el kell döntenünk, hogy hajlandók vagyunk-e az ő uralma, mozdulása, vagy statikussága mentén szervezni az életünket, és akár a hétköznapjainkat is. És van még egy dolog, amit szeretnék a Szentlélek és Pünkösd kapcsán mondani, és ez már egyfajta bibliai antropológia a Szentírásban, hogy ennek kapcsán azt kell mondjuk, hogy Isten országa szempontjából, Isten szemszögéből az ember, mint olyan, az edény. Az ember lényege, hogy edény, ami bizonyos fajta tartalmakat hordozhat. Hordozhat ilyen, meghordozhat olyan tartalmat is. Az ember önmagában üres edény. És az üresség, a vákum az mindig beszippant valamit, és nem mindegy, hogy mivel telik meg. Az ember, aki szeretne üres maradni, az önmagával lesz tele, és az ember, aki önmagával van tele, azt látjuk, hogy milyen üres. Félelmetes ma látni azt a kirakodó vásárát a semminek, amit látunk. Hogy az emberek a semmit milyen profi módon tudják kommunikálni. A tartalmatlanságot, az ürességet. A mondani való hiányát. Az üzenet hiányát. Nem csak lelkéletben, bárhol. Fantasztikus, mint technikával. Ilyen-olyan bemutatókkal, meg a PPT-vel, meg a nem tudom milyen plakátokkal. Az emberek pörögnek szó rengetegekben, eseményekben, programok rengetegében. De azt ismerjük magunkat, hogy hogy tudunk szomjazni olyan programokra, olyan emberekre, olyan találkozásokra, amikből nyertünk valamit, ami a szívünket megelégítette, amiben tartalom volt, ami értelmes volt. Mert ez egyre kevesebb van. Az ember, aki elhitte magáról, hogy ő autonóm lény, majd ő csinálja, magára maradt, és önmagában totál üresség. Itt is ezt látjuk Saul életén, és majd ebbe egy kicsit bele is megyünk. Még egyet hadd mondjak a Szentlélek munkáiról, hogy amikor Isten szent lelke belép valakinek az életébe, akkor ott az első munkája mindig az, hogy megláttatja az illetővel, hogy én nem vagyok egy autonóm, önálló lény, hanem rab vagyok. Hogy nem igaz, hogy én ura vagyok az életemnek és a helyzetnek, és kezelem a problémát is, hanem rab vagyok. Ki vagyok szolgáltatva, vagy az érzéseimnek, vagy mások akaratának, vagy a befolyásolhatóságomnak, vagy a szenvedélyeimnek, vagy sok minden másnak. És a Szentlélek azt végzi el bennünk, hogy arra buzdít, hogy cserélj gazdát. Mert az nem megy, hogy önállóak legyünk. Itt csak abban dönthetünk önállóan, hogy ki lesz a gazdánk, hogy milyen tartalom kerül az edénybe. Csak ebbe dönthetünk önállóan, hogy ki lesz a gazdánk. És ez Jézus Krisztus kereszthalálának a gyümölcse, hogy fel lehet mondani a régi gazdánknak. Azt lehet mondani, hogy köszönjük, elég volt, nem. Ahogy Dániel azt mondja Nabukadnezárnak, hogy én a te isteneidnek nem szolgálok. Függetlenségi nyilatkozatot lehet tenni. Ki lehet lépni annak a másiknak az uralma alól. Péter pünkösdi prédikációja, testvérek, erről szól, amikor azt mondja, hogy szakasszátok el magatokat ettől a gonosz világtól. Mert elszakítható ez a kötél. Nem örökre szól. És nem olyan erős, mint amilyennek magát mutogatja, és amilyennek elhiteti magát. Nyugodtan szakasszátok el magatokat ettől a gonosz világtól. Lehet a másik gazdát választani, és ez egy tartalmas és nem üres élet. Ennyit általában a pünkösről és a Szentlélekről, és akkor egy picit hajoljunk közelebb most ehhez a Saulos történethez, és néhány dolgot hadd mondjak még erről. Testvérek, azt látjuk ebben a történetben, és ez lehet, hogy nagyon sarkos, de ne tessenek érte megharagudni, hogy kétféle tartalom lehet az ember szívében. Ez az edény, vagy Isten lelkével van tele, vagy ha nem, akkor egészen biztosan az a másik oldal fogja kisajátítani magának. Ahogy az előbb mondtam, nincs olyan, hogy majd én ezt magam ura. Az, amit nem adunk Istennek, azt a másik oldal menthetetlenül kisajátítja. Tessenek megfigyelni, hogy nem kellett ide hívni a gonosz lelket. Azonnal ott volt. Azonnal beköltözött. Ez résem van. Szerte jár, hogy kit veszítsen el, ezt mondja a sátánról az ige. Mint ordító oroszlán, szerte jár, hogy kit nyeljen el. Ő nem alszik. Azt látjuk, hogy mihelyt kiköltözik Saulból Isten lelke, azonnal ott van a démon. És azonnal beköltözik. A Kain történetben ott van, hogy vigyázz, Kain, a bűn az ajtó előtt áll, és leselkedik, és rád van vágyódása. Ránk van specializálva. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ezt elverjük hinni, és tudomásul vegyük, hogy ez a két lehetőség van. Sokan mondják azt, hogy ne kérdeznénk magunktól, hogy tudod-e, hogy milyen tartalommal vagy tele. Tudod, hogy az edényedben milyen lélek lakik? Akkor nagyon sokan azt mondanák szerintem, hogy nem tudom. Nem tudom. Ez nem jó jel, mert akiben Isten szent lelke lakik, azt tudni szokta. Az nagyon tudatosan törekszik erre. Tehát most énekeltük, hogy adj lelkedből, az ilyen ember alig várja. Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem. Elrendelt útamat és minden parancsodat. Ilyen tudatosan törekszik arra, hogy ő megmaradjon Isten lelke vezetése alatt. Tehát a hívő ember nem mondja azt, hogy nem tudom. Mert nagyon tudatos ebben. Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem, elrendelt útamat és minden parancsodat. Egy vágyat hagy nekem. Az ilyen embernek egy vágya van, és egy dologtól fél. Jaj, csak ki ne essek ebből. Jaj, csak el ne tévedjek. Csak el ne kavarjak Isten uralma alól. Mert az fájdalmas. Egy vágya van csupán, hogy Isten akarata legyen meg az életében, mert akkor minden jó. Akkor minden jó lesz. Akkor minden a helyére igazodik. Akkor minden szenvedés megéri. Akkor jó lesz a vége. És nem az a vágya, hogy ő valaki legyen, vagy hogy még egyik millióhoz a másikat hozzárakja, vagy mit tudom én, milyen karrierje legyen. Ez az egy vágya van. Vagy legalábbis ez a legerősebb vágya. Tudjuk-e azt, hogy milyen befolyásoltság alatt élünk? És én készülés közben nagyon szégyeltem magam, mert érzem ezt a kettősséget sokszor magamban, hogy amikor úgy érzem, hogy nincs időm kivárni Isten válaszát egy-egy dologban, hogy átkapcsolok arra a csatornára, hogy most nekem kell csinálnom, és akkor elkezdem átvenni a dolgokat, és elkezdek a magam akarata szerint, vagy tempójában menni tovább. Milyen befolyásoltság alatt vagyunk? Tessenek elgondolni, hogy még Jézus Krisztus mellett is lehet olyan befolyásoltság alatt lenni, amilyenben a tanítványok voltak egy samáriai falunál. Samárián kellett átmenniük, és az egyik faluban nem fogadták be őket. És akkor odafordultak a tanítványok az Úr Jézushoz, és megbeszélték vele, vagy megkérdezték tőle, hogy ne kérjünk tüzet az égből, hogy ezeket itt azon nyomban. Tehát felhatalmazást kérnek Jézustól arra, hogy jó kis tömegmészárlást hadd lássunk már, mert azért ez durva nagyon, hogy nem engedtek be minket. És az Úr Jézus azt mondja, hogy ti nem tudjátok, hogy milyen lélek lakik bennetek. És leleplezi bennük ez, hogy gyilkos indulatok vannak bennetek, ezt most nem az Isten lelke mondta nektek. Tehát fontos ez, hogy értsük meg, fontos Isten lelke irányítás alatt maradnunk, mert akkor azonnal része van a másik erő, és el fog sodorni. A másik dolog, hogy az, hogy ki irányít, az az engedelmességünktől függ. Hogyha Isten lelkének akarunk engedelmeskedni, akkor meg tudnunk kell az ő akaratát. És ezért van, testvérek, hogy a hívő emberek mindent megtesznek azért, hogy tudjuk, mi az Isten akarata. Ezért veszik a kezükbe a Bibliát, ezért imádkoznak, ezért mennek el közösségbe, ezért beszélgetnek a másik hívővel, mert mindennél fontosabb számukra, hogy mi legyen hát Isten akarata egy-egy dologban. Hogy döntsünk, mit csináljunk, merre menjünk, mit tegyünk. És itt van az a példa, aminek az elejét már elmondtam, hogy Isten az ő egyházát vitorláshajónak szánta, bocsánatot kérek, ha már ezerszer tetszettek hallani, de nincs jobb példánk erre, hogy vitorláshajónak szánta az egyházat, és meg átalakítottuk evezős hajónak. Zsúzzuk az evezőt. Csináljuk többen, akkor többen jönnek. Többen jobb. Többen nagyobb erőt fogunk kifejteni. És erőlködünk erőnyerés helyett. Mert nehezebb kivárni, hogy mit akar a lélek, hagyni, hogy a vitorlát Isten lelke fújja, hogy ő mondja, hogy mi lesz az irány, merről fúj a szél, merről merre tartsunk, azt néha kivárni is nehéz. Hogy ki irányít, az attól függ, hogy minek engedelmeskedünk. Vitorlákat húzzuk föl, vagy pedig azt mondjuk, hogy menjünk a belátásaink szerint, és akkor húzzuk az evezőt arra, merre úgy gondoljuk, hogy jó lesz. Testvérek, ha belegondolunk abba, hogy egyedül Isten tudja azt, hogy milyen irányba haladva lennénk mi jól, hogy milyen irányba haladva lennénk boldogok, hogy milyen irányba haladva tudna minket megáldani, hogy milyen irányba haladva lennénk áldás a környezetünknek, hogy milyen irányba haladva tudna nekünk mennyei erőforrásokat biztosítani. És úgy nehéz belegondolni is, hogy micsoda céltévesztésekbe, zsákutcákba keveredünk, mennyire megsérülünk olyan utakon, amik az evezőt húzzuk, és megsértünk másokat, és sok mindenféle bajt okozunk, mert nehéz vitorlásra jódulni. Türelmetlenek vagyunk hozzá. Mit jelent az, a harmadik dolog, mit jelent az, hogy a gonosz lelket is az Úr küldte? Erről nem szeretnék túl sokat mondani, de az a lényeg, testvérek, hogy nincsen Isten hatósugara alól kilógó terület. A gonosz lelkek is az ő uralma alatt vannak. A gonosz lelkek se tudnak kimenni az ő akaratának a színteréről. A sátán is az ő láncos kutyája, annyira engedheti el magát, amilyen hosszú a póráz. Ezt fontos tudnunk, hogy Isten országában nem két azonos erő van egymással szemben, mint a perzsa és egyéb vallásokban, vagy a föníciai vallásban, hogy ugyanolyan erő a sötét, meg a világos erő, a jó és a rossz. Nem így van. Isten uralma és az ő hatalma a sátán felett egyértelmű. Ők nem azonos súlycsoportban vannak. Ezt mindig jó, ha tudjuk, hogy azért itt ő abszolút úr mindenek felett, a gonosz lelkek felett is. És végül lehet-e segíteni olyan embereken, mint Saul, vagy lehet-e segíteni rajtunk, magunkon, hogyha azt érezzük, hogy kétcsaposak vagyunk, és hát nem gondoljuk, hogy Isten szent lelkének a befolyása alatt lennénk. Lehet segíteni, ez a Biblia üzenete és az örömhír is, de a zeneterápia az kevés lesz. De Saulnál is kevés volt. Azért ez olyan aranyos dolog, hogy mindig megkönnyebbült, hogyha Dávid zenélt. De nem a zenétől, hanem mitől, hogy Dávid hozta magában azt a szent lelket, Isten lelkét, amit Saul igen nélkülözött, és aminek a hiánya neki nagyon fájt. Hogy egy olyan ember közelébe volt akkor, amikor Dávid zenélt, akiben Isten lelke lakott. Tehát tüneti kezelésekkel nem érdemes próbálkozni, hanem meg kell beszélnünk Istennel ezt, hogy bocsánatot kérünk, nem mindig megy. Vagy talán még sosem mertük igazából kiengedni az evezőt a kezünkből. Sosem mertünk igazából ráhagyatkozni. Mert attól félünk, hogy a semmibe ugrunk, vagy nem is tudom, sok mindentől félünk. De kérhetjük azt most együtt is, hogy engedje Isten megtapasztalnunk. Ha egyszer megtapasztaljuk, akkor annak az íze összekeverhetetlen lesz minden mással. Azt nem fogjuk összetéveszteni. És akkor mindig erre fogunk sóvárogni, hogy az ő lelke töltsön el bennünket. Megszabadítson végre a saját ürességünktől, önmagunktól, megszabadítson démoni befolyásoltságtól, saját haragunktól, indulatainknak a szorításából. Az ő lelke hatalmas lélek, és ő ki tudja tölteni az Isten szeretetét a mi szívünkbe. És az a legfontosabb, hogy megérezzük ezt a szeretetet a szívünkben. Az ember tehát edény, ezt tanultuk ebből a mai történetből, hogy milyen tartalommal van tele, az attól függ, hogy kinek enged. Szabad felmondani a régi gazdának, és szabad elkezdeni járni az újjal. Imádkozzunk! Édesatyánk, mindig hálás a szívünk, amikor a te világos és tiszta beszédeidet halljuk. Köszönjük, hogy ugyan egyszerűvé tetted azt, hogy egy gyermek is megértheti. Köszönjük nem csak ezt az egyszerűséget és világosságot, hanem azt is, hogy szent lelkedet is mindig mellé rendeled a te beszédednek. És köszönjük, hogy lelked elvégezhet bennünk minden jót, amit te akarsz. Köszönjük, édesatyánk, hogy hajlandó vagy lelkeddel lakozást venni a mi szívünkben, életünkben, házainkban, lakásunkban, otthonainkban. Köszönjük azt neked, édesatyánk, hogy van lehetőség arra, hogy mi a testben hátra levő életet tartalmas élettel éljük meg. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy a Szent Lelked vezetése elvégzi azt, hogy a legtöbbet tudja kihozni a mi életünkből, amit abba bele lehet tenni. Hogy attól jobb terv nincsen, mint amit te terveztél. Hogyha az szerint haladunk, akkor semmi jóról nem fogunk lemaradni, és minden megtörténik bennünk és velünk, amit te jónak tartasz, és aminek áldása és gyümölcse lesz. Köszönjük neked, édesatyánk, az életnek ezt a lehetőségét, ezt az alternatívát. Hálás a szívünk, hogy Jézus Krisztus kereszthalála mindezt lehetővé tette számunkra. Imádkozunk, édesatyánk, a mi gyülekezetünk hajójáért. Kérünk, Úr Jézus, adj bátorságot ahhoz, hogy merjünk vitorlákat bontani. Kérünk, adj érzékelést arra is, és egyáltalán megtapasztalnunk azt, hogy merre is fúj a te lelked szele, hogy hol nyitogat kapukat, hogy hol dönget ajtókat, hogy hol vannak nyitott ajtók, amiken be lehetne mennünk. És kérünk, Úr Jézus, ahol a Szent Lelked megint is megfed, vagy dorgál bennünket, az életünknek azokat a területeit hadd tudjuk megtisztítani. Kérünk, segíts, Úr Jézus, hogy ahol bűnöket követtünk el, és van még lehetőség azt jóvá tenni, rendezni dolgokat. Adj hozzá bátorságot, hogy azokat rendezhessük. Köszönjük a mai estét, és köszönjük neked az esőt, amit kaptunk tőled az elmúlt napokban. Hálás a szívünk érte. Köszönjük a virágzó és nyiladozó fákat, növényeket. Köszönjük azt a szépséget, ami körülvesz bennünket tavasszal. Légy áldott ezekért. Köszönjük szeretteinket, családtagjainkat, őket is rád bízzuk. És imádkozunk, Úr Jézus, azért, hogy áld meg az ünnepünket, töltsd meg azt valóban mély tartalommal, te magaddal, rád jellemző áldásokkal. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert nem a félelemnek lelkét adta nékünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Amen.